Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén 154. dicséretünket énekeljük. 154. dicséretünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Helyünket elfoglalva a 62. Zsoltárt énekeljük énekeskönyvünkben található összes versével. 62. Zsoltár verseit énekeljük: az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 15. Zsoltárból. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos szemeiben, de az Urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. Ámen. Hallottuk Isten igéjét, gyertek, fohászkodjunk, hogy ő tegye a szívünkben áldottá s gyümölcsözővé. Mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által magasztalunk téged, mert a Zsoltár igazságának tükrében mi most nem állhatnánk meg előtted, nem jöhetnénk hozzád, hogy szent helyeden téged dicsőítsünk, és áldásaidat elvegyük. Köszönjük, hogy irgalmas vagy, érettünk hosszan tűrő, hogy megbánjuk a vétkeinket, és kegyelmet királyi székéhez úgy jöjjünk, mint akik bizton tudják, hogy Jézus Krisztusért, de egyedül csak ő érette, van mentségük, szabadulásuk, új életük. Így jövünk hozzád boldog bizodalommal, dicsőítve Jézus Krisztust szabadító szeretetéért, és kérünk, áldj és szentelj meg bennünket Isten tiszteletünkön, megújítva életünket szent akaratod szerint, megtisztítva minket minden vétektől és bűntől, nekünk ajándékozva lelked gyümölcseit, hogy neved dicsőségére és embertársaink javára élhessünk. Igen, mennyei Atyánk, nem tudunk másra hivatkozni, mint Jézus Krisztusra, de ő érette, és őre hivatkozva kérünk, légy kegyelmes hozzánk, szentelj és áldj meg bennünket. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet, és keresztelőre készülve énekeljük 329. dicséretünk második versét, Nem éltem még e föld színén. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok, szeretett gyülekezet, hallgassátok meg, miképpen szerzette Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliuma 28. részéből olvasom a szereztetés igéjét. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Szeretett család, szülők, nagyszülők, testvérek, szeretett gyülekezet, milyen egyszerű mozdulat megkeresztelni valakit. Néhány csepp vízzel leöntjük a fejét, vagy meghintjük, egy pillanat, és már ez a gesztus, ez a mozdulat el is tűnik. De amilyen egyszerű mozdulat ez, szinte mondhatni mindennapos, annyira sok titkot foglal magába, ezek közül most csak hármat szeretnék a szívetekre kötni. Az első, és ez számunkra, mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy a keresztség egyfajta beavatás, vagy még inkább, ahogy Szegedi Kis István, a nagy magyar reformátor mondja, beoltatás, betagolás Jézus Krisztusba. Ahogyan egy fa törzsére ráoltunk egy ágat, az ott szépen megered, meghajt, és aztán egy idő után a fa részévé lesz, így oltatunk be mi is a keresztség által Jézus Krisztusban, és hogyha benne meggyökerezünk, megfoganunk, akkor megkülönböztethetetlen módon a részévé leszünk. Keresztség, megkeresztelés, keresztjénné tétel Krisztus nevében, mert Krisztushoz tartozunk. Ebből szinte következik is, hogy ez az egyszerű gesztus jel is. Nem becserélhető, nem kiváltható, nem konvertálható. Egyszerű, egyértelmű jel arról, hogy akik meg vannak keresztelve, Jézus Krisztushoz tartoznak. Hálás a szívünk mindig, hogyha a szülők, a család úgy dönt, hogy gyermekük is oltassék be Jézus Krisztusba, legyen ő is Jézus Krisztus törzsökének tagja, és kapja meg ezt a jelet, felcserélhetetlen, eltörölhetetlen, megmásíthatatlan jel, biztos jelzés arról, hogy a gyermek is, ahogy a családja és az őt befogadó gyülekezet is Jézus Krisztusé. Tulajdont jelöl ez a jel. Azt jelöli, hogy kinek a tulajdonává lettünk, Jézus Krisztus, ami Urunk és megváltunk. De nem csak tulajdont jelöl a jel Jézus szavai értelmében, hanem tulajdonságot is. Ezt pedig így nevezzük, hogy pecsét. A keresztség pecsét is. Meg is jelöl bennünket, hogy Krisztus tulajdona vagyunk, és el is pecsétel minket arra, hogy tulajdonságunká legyen a mi magunk valójává, hogy Jézus Krisztus követői, az ő tanítványai vagyunk, hogy mindent, amit ő parancsol, igyekszünk megtartani, hogy majd gyermekeinket is erre tanítjuk és neveljük, hogy mi, akik a Krisztuséi vagyunk, ezzel a tulajdonsággal belülről is, szívünk szerint is hasonlóvá legyünk ő hozzá. A szülők akarata, szándéka, hisszük a Szentlélek titkos munkája nyomán, most megkereszteljük egy gyermekeket, beavatjuk őket, jelet kapnak, és elpecsételtetnek. Annak a Krisztusnak, aki ezt mondja magáról, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, és veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, Anyaszentegyházunk rendje értelmében most két kérdést intézek hozzátok, melyre kérlek hitetek szerint felejjetek hallható szóval egy gyülekezet és Isten színe előtt. Először azt kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek az Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság, Isten szövetségébe megkereszteltetvén befogadtassék? Akarjátok-e? Másodszor azt kérdezem tőletek, ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek gyermeketeket, hogy egykor majd ő maga önként konfirmációja alkalmával hitet tehessen Jézus Krisztusba vetett hitéről. Ígéritek-e? Mi pedig most, szeretett testvéreim, a szülőkkel és keresztszülőkkel közösen tegyünk vallást hitünkről az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, magasztalunk és dicsőítünk téged egy gyermekekért, a bennük adott életajándékért, a szülők és a család öröméért, áldásodért. Magasztalunk és dicsőítünk a család elhatározásáért, hogy a gyermekek is fölvétessenek Krisztus népe közösségébe, hogy most a keresztség által elpecsételtessenek, és a boldogító jelet, hogy ők Krisztuséi magukon hordozzák, mindaddig, amíg ő benne be nem teljesednek. Kérünk, mennyei Atyánk, áld meg a gyermekek családjait, szüleit, hadd hordozzák őket soha el nem fogyó szeretetben, tanítva Jézus Krisztus útját. És a gyermekeket kérünk, mennyei Atyánk, áld meg gazdagon, add meg nekik mindazt, amit felőlük terveztél és rendeltél, hogy Krisztust megismerve boldog emberekké lehessenek, örök élet várományosaivá. Köszönjük, hogy tudhatjuk Krisztus nevében elmondott imádságunkat. Bizton meghallgatod. Ámen. Lévén keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Ámen. Emma Zsejke, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Ámen. Lili és Emma Zsejke, áldjon meg és őrizzen meg titeket az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti rátok, s adjon ti néktek boldog növekedést Krisztus ismeretében, szüleiteknek, családotoknak, nemzeteteknek, egyházatoknak javára, Istennek dicsőségére. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet, és készüljünk Isten igéjének hirdetésére 379. dicséretünk, harmadik, negyedik és ötödik versét énekeljük. 379. dicséretünk harmadik, negyedik, ötödik versét. Ne hagyj minket, Úristen, szomjúhoznunk, az élő víz adassék most nékünk. Kedves testvérek, Isten igéje, melynek alapján üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második levelében, a második levél második részének 5-től 11-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ha pedig valaki megszomorított engem, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy azt ne terheljem titeket, minnyájótokat. Elég az ilyennek a többség részéről való ilyen megbüntetése annyira, hogy éppen ellenkezőleg ti inkább bocsássatok meg néki, és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a felettébb való bánat meg ne emészze az ilyet. Azért kérlek titeket, hogy tanúsítsatok iránt a szeretetet, mert azért írtam is, hogy bizonyosan megtudjam felőletek, hogy mindenben engedelmesek vagytok-e. Akinek pedig megbocsáttok valamit, én is. Mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, a korintusi leveleket olvassuk, most éppen a második korintusi levelet kezdtük olvasni, és ha ezeket a leveleket összehasonlítjuk egymással, óhatatlanul is, ahogy egymás után következnek, és még néhány más levelét Pálnak fölidézzük, leginkább a vitatkozó leveleit, mondjuk a Galata levelet, vagy a Kolossé levelet, ezekben súlyos vitatételek is megfogalmazódnak, akkor egyrészt, és talán most ennek kisebb a jelentősége, beletekinthetünk az apostol személyiségébe, ki is volt ő, hogyan szemlélte a világot, hogyan és milyen módon érvelt, és volt képes arra is, hogy távolról, levelek útján igazítson el egy-egy gyülekezetet, oldjon meg egy-egy problémát. Most a koronavírus járvány idején, amikor otthoni munkára kényszerülnek nagyon sokan, és levelezéssel próbálják intézni a dolgokat, buzdítom őket, bátran tanulhatnak Pál apostoltól, hogy kell ezt csinálni. De ennél sokkal lényegesebb, hogy beletekinthetünk egy olyan probléma együttesbe, a korintusi gyülekezetnek a súlyos gondjaiba is, amelyeknek a megértéséhez engedtessék meg, hogy rövid kitérőt tegyek, mert bár belepillanthatunk, de nem biztos, hogy tiszta a látásunk, ugyanakkor mégiscsak látni kellene, mert nincs ez minden tanulság nélkül számunkra se. Néhány szemtisztító megjegyzést hadd tegyek. Azért értjük itt a második korintusi levélben az apostol által megjegyzett dolgokat, nevezetesen, hogy ha valaki megbántott engem, bocsássatok meg neki, mert én is megbocsátottam neki a ti érdeketekben, a ti javatokra, ti pedig bocsássatok meg neki az ő javára, ami a ti javatokra is lesz. Vagyis az egyes ember súlyos helyzete, az, hogy megbántott valakit, ezzel ártására volt a közösségnek, és hogy a megbántott személy, ez most itt Pál apostol, és maga a közösség is hogyan rendezze el a dolgot, ez mind igen erőteljesen összefügg. Nem nagyon értjük önmagunk kortársai lévén ezeket a mozgásokat, mert a mi időnk igen jelentős és drámai változásokat mutat, és ezek nem biztos, hogy jó változások. Néhány példát hadd hozzak, hogy be tudjam summázni. Ma azt sugallja nekünk a világ, de én ezt inkább a sátán cselének tartom, hogy minden azért van, hogy én. Minden én értem van. az én jó érzetemért, az én boldogságomért, az én előrementemért én érettem. Néhány esztendővel ezelőtt még, akik mentek föl az Istenhegyi úton, láthattak egy fitness centrumot valahol az Orbán tér környékén, ez volt rá kiírva Ego Center. Teli találat. Hogy ne mondjam, kedves testvérek, majd, ha még tovább kell hordanunk a maszkot, előbb-utóbb mindenki ráírhatja a maszkra a személyi azonosító nevét, Ego Center. Ez sugallja a mai világ. Néhány példát hadd hozzak. Most már néhány országba, és ez egyre inkább nyomaszt mindenkit, ott is, ahol törvénybe hozták, ott is, ahol akarják, ott is, ahol még nem, felbomlanak a családok. Ma már nem tudjuk lassan, hogy ki a férfi és ki a nő. Ezt lehet váltogatni, sugallják némelyek, kinek hogy esik jól, mi akar ő lenni. Mindegy, hogy minek született, mindegy, hogy mit mutat a biológia, mindegy, hogy mit mutatnak a gének. Ami ő akar lenni, és a családnak, a társadalomnak, a világnak, kutya kötelessége minden feltételt megadni hozzá. Aztán, ha meggondolta magát, természetesen akkor is. Más dimenziója a család életének, aki valaha is egyszer belekeveredett mások csúnya családi vitájába, és próbált férjet, feleséget békíteni, a legnehezebb akadály az indulás, hogy tisztázzuk a dolgokat, mert egyetlen pillanat alatt kiderül, hogy a civakodásnak vagy a veszekedésnek a fő oka az, hogy az egyik vagy a másik halálra van sértődve azon, hogy hát nem ő érette kellene itt mindennek történni. És hogy a másiknak lehet elvileg igaza? Csak nekem lehet igaza. Ha belépünk, kedves testvérek, az iskolába, már megszeppenünk, mindenféle muzsikákat hallunk, éppen a múlt héten egy közösségi médiás bejegyzésen olvastam egy ilyen bejegyzést, előkaptak valahonnan egy pszichológust, valami híres pszichológust, aki azt találta megjegyezni, hogy az iskola az csak olyan, mint egy kaszárnya, egy borzasztó hely, ahol tönkreteszik a gyerekeket. Az a legjobb, ami most van egy-két helyen, hogy a gyermek otthon van, békességben, biztonságban, kattogtat a számítógépen, ha akarja, nézi a tanítónénit, akarja, nem nézi, de hogy vissza az iskolába, a kaszárnyába, ott mindenkit tönkretesznek. És azt látjuk, hogy a tanár már azon gondolkodik, hogy lehetne egyre kevesebbet tanítani, erre mindenféle program van, fegyelmezni már nem lehet, intőt adni, nem is tudom, hogy az elmúlt 5 évben kapott-e valaki valamiféle intőt, és természetesen a szülők és a család a közhangulat által föl van hatalmazva, hogyha valami hiba történik a gyerekkel, bemehessenek, és rögtön elégtételt is vehessenek. Püspökként néhány egyháziskola hivatalos fenntartója vagyok, meg óvodájé. Minden héten kapok 3 vagy 4 sérelmes levelet, amelyben a szülők követelik tőlem, hogy én vegyek elégtételt óvónőn, tanáron, igazgatón, mert csúnyán nézett a gyerekre. Ők nem látták ugyan, de úgy gondolják, hogy csúnyán nézett rá. Tessék ezt megoldani, mert a világban minden arról szól, hogy én. Én és csak is én. Az apostol azért ír ilyen indázó módon, hol így, hol úgy, hol erre tekint, hol arra tekint, mert mindannyian tudjuk ugyanakkor, mi csak sokszor ki nem mondott tapasztalatból, hogyha én kiesek egy közösségből, bármilyen okból, például azért, mert nem bírom annak a közösségnek a rendjét, a hagyományát, nem akarok ahhoz a közösséghez semmilyen tekintetben igazodni, az a közösségnek is kárára lesz, de leginkább nekem. Ezért mondja, mint egy megelőlegzem, kedves testvérek, az ige magyarázatát az apostol, hogy bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, nehogy őt elemészze a bánat. Pedig azért talán a levélből kiderül, hogy az illető, aki az apostolt bántotta meg, talán éppen ez volt az, aki, idézés Pál apostol itt később a szavát, azt terjesztette az apostolról, hogy amikor levelet ír, az csodálatos. 1 Korintus 13 szeretett himnusza, a világ összes költője nem tudna ilyet írni, de aztán, amikor idejön közénk, akkor egy kis pilincka, firnyat, manusz, ah, nagyon gyenge. Lehet, hogy ez volt. Vagy lehet, amire szintén utal itt az apostol a levelében, hogy ez a szépen beszélő Pál apostol, akinek rendkívül szuggesztív hatása volt, ezt más feljegyzésekből tudjuk, rávett benneteket, rászedett benneteket, törbecsolt benneteket, bepalizott titeket. Mondhatná tehát az apostol, hogy rakjátok ki az ilyet. Egy kis morzsa besavanyítja az egész mézet. Ki kell venni az alma kupacból a férges almát, mert a többi is megrohad. Dobjátok ki. És nem ezt mondja az apostol, hanem azt, hogy bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok. Azt vigasztalni, aki engem megbántott. Hát nem engem kéne megvigasztalni. A közösség vigasztalja meg azt, aki megsértette az egész közösséget. Hát nem a közösségnek kellene valami vigasztalást kapnia, szereznie? Térdeljen le az illető, tartson kanosszajárást, vezekeljen meg érte, bizonyítsa be, hogy megbánta a bűneit. Mi az, hogy vigasztaljátok meg? Szinte érthetetlen is. Különösen annak a fényében, kedves testvérek, hogy tudjuk, az apostol igen keményen is tudott, ha kellett beszélni, szólni. A korintusok igazából véve meg is úszták. Ha a Galata levelet mai nyelvre szeretném lefordítani, nyugodtan mondhatom, kedves testvérek, nem túlzás, az apostol lehülyézte a galatákat. Ostoba galata beliek. Hát visszatértek arra, amitől megszabadultatok. Elnézést, szószékre nem való ilyen. Hülyék vagytok? Nagyon keményen tudott beszélni. Olyanokat is mond a galatáknak, hogyha valaki elhanyatlik a Krisztus evangéliumától, ő maga átok. Ehhez képest, kedves testvérek, szinte lágyan, szeretettel beszél a korintusokhoz. Mégis, egy kicsit előre lapozunk, majd fogjuk olvasni, a 7. részben ezt mondja, hát hogyha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, bár bántam, mert látom, hogy az a levél, ha ideig, óráig is megszomorított titeket, de most nagyon örülök, nem azért, mert megszomorodtatok, hanem azért, mert megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Vízválasztón vagyunk, kedves testvérek, azért mondja itt az a második részben is ezeket a szavakat az apostol, mert azt akarja érzékeltetni, hogy kétféle megszomorodás van. Az egyik megszomorodás utat nyit Isten kegyelmének a királyi széke előtt. Ez az Isten szerint való megszomorodás. Megütötték a szívemet. Nagyon megütötték. Megsértettek. Nagyon megsértettek. De engem ez a bánat, ez a szomorúság Isten elé visz, és van módom és lehetőségem, mert másod nincs mód és lehetőség erre Isten előtt megtérni, megjobbulni, megváltozni. A másik megszomorodás az halált szerez, mondja az apostol, mert a világ szerint való, a világ szerint megszomorodott ember pedig az ördög mantrájával kezdi, az így kezdődik, hogy bezzeg. A magyar embernél bezzegelni senki nem tud jobban. Bezzeg én. Vagy éppen más hangsúllyal. Bezzeg ő. Mennyit dolgoztam? A többiek mind ellazsálták a munkát. Vagy éppen fordítva, és itt kezdődik az ördög mantrája. Nézzétek, mindenki szérül szerte, éli a maga világát, tekerik a dolgokat, bezzeg én itt vagyok. Bezzeg, engem senki nem vesz észre, bezzeg az én munkámat nem méltányolták, bezzeg hozzám senki nem szól egy jó szót se. És megy a bezzegelés, osztja az ördög a lapokat, kinek ezt, kinek azt, és egyszerre csak azt veszük észre, hogy vesztesek vagyunk mindannyian. Ezért mondja az apostol, hogy aki megbántott benneteket, bár a dolgok rendje azt kívánná, hogy tegyétek ki magatok közül. Tegyétek ki. Bocsássatok meg neki. Fogadjátok vissza. Vigasztaljátok meg. Vegyétek ki a szívéből ezt a hamis, kárhozatos, elvesztő, semmit érő szöveget, amivel az ember szokta önmagát melengetni. Mert a magyar embernél, ezt is mondom kedves testvérek tapasztalatból, megorrolni senki nem tud jobban, és annyira szeretünk megbántottak lenni, annyira szeretünk megsértettek lenni, annyira szeretünk jogainktól megfosztottak lenni, hogy amikor már nem is bántanak, meg minden jogunk is megvan, akkor is csak a sérelmeinket, a bajainkat, a bánatunkat mondjuk, ebből állítjuk össze az identitásunkat. Család, iskola, társadalmi közösségek. Látjuk, merre felé sodródik a világ. Az egyházról is szólni kell, hiszen egy gyülekezetnek írja az apostol ezeket a szavakat. Önmagunk kortársai vagyunk, kedves testvérek, és sokszor ez így van közöttünk is, és nincs így jól. Csak néhány példát, vagy talán egy is elég lesz. Nagyvároson, ahol sok gyülekezet szerveződik, hála Istennek, egy templomba mégse férnének be a templomba járók, szükség van közösségek szervezésére. Az utóbbi néhány évtizedben eldivatozott, amit egy ismerősöm keresetlenül így nevezett, vallási turizmus. Mit jelent ez? Ebben a gyülekezetben, itt a Böszörményút 28 szám alatt valaki vasárnap a helyemre ült, és nem segítettek a presbiterek rendet tenni. Én ide többet nem jövök, megyek máshova. Ebbe a templomba engem kiprédikáltak. Nem nevezett meg a pap, de éppen amikor a bűről beszélt rám nézett, most hova nézzek, kedves testvérek, hogy ne prédikáljak ki senki. Én ide többet nem jövök. Ebbe a gyülekezetbe jön a bezzegelés. Ők XY-t megválasztották presbiternek, pedig bezzeg, én már 30 éve csendes hűséggel itt vagyok, észre sem vettek, nem kellek én itt senkinek, elmegyek, elballagok, mint egy kutya, fölülök a villamosra, vagy a metróra, a metróvonalon, találok én 9 református templomot. Nem jól viselkednek a reformátusok itt Magyarországon. Olyan furcsa konzervatív banda. Én meg progresszív vagyok. Keresek magamnak egy másik közösséget. A katolikusoknál nem szentelik pappá nőket. Ahogy tudjam a katolikusokat. Vaskalapos banda. És vannak kedvenc helyek, mint ahogy a turisták, és úgy vannak kedves testvérek, hogy vannak kedves helyeink, ahol újra meg újra visszamegyünk egy forráshoz, egy kilátóhoz, egy erdei sétányhoz, és mondjuk a másik bezzeget, bezzeg ott. Ott csupa áldás, csupa szeretet, csupa öröm, ott észrevesznek, ott köszönnek, ott szeretnek. Jól van ez így? Szegény korintusok, el tudom képzelni, törhették a fejüket, hogy kapjanak hajóra, és hajókázzanak át az úrnapján Athénbe, az aténi gyülekezetbe, kicsit messze volt. Óv bennünket az apostol, kedves testvérek, attól, hogy a magunk érdekében, a magunk kis egója, szeretgetése érdekében meglépjük azt, amiről azt gondoljuk első pillanatban, hogy nem tehetek mást, el kell innen mennem, ki kell mondanom az igazságot, ki kell vágnom a rezet, meg kell mondani a tudét, aztán becsapom az ajtót, azt megyek tovább, mert különben kárt vallok. Igen, kárt vallasz. Ha elhagyod a közösséget, kárt vallasz. A közösség is kárt vall, és te is. Ezért van ez a különös dinamikája az apostol szavainak. Én megbocsátottam, ti értetek. Ti bocsássatok meg neki, én értem, és vigasztaljátok meg magatokért és ő érte. Tanúsítsatok iránta szeretetet, és vigasztaljátok meg. Miért vigasztalják meg, kedves testvérek, még mindig fönnáll ez a kérdés, miért azt kell megvigasztalni, aki bajt csinált? Miért azt kell, bocsánat, jobban szeretni, aki már eddig is csak azt bizonyította, hogy nem tud Ady Endrével szólva más lenni, csak én tudok versemnek hőse lenni. Csak én tudok önmagam középpontjába állni. Miért kell az ilyenekkel törődni? Azért, mert az a megbánás, amit átél az apostol is, azt mondja, hogy levelet írtam nektek, kemény levelet írtam, megbántottalak benneteket, bántam is. Elkapkodtam a dolgot, elhamarkodtam, kiszaladt a számon. De most már nem bánom, mert hallottam, hogy Isten szent lelke ezt jóra fordította, és akik engem megbántottak, én meg viszont bántottam őket, nem is tudjuk, ki kezdte, azok életre tértek meg, megváltoztak újra teljesen és egészen a Krisztuséi. Egyébként mondja az apostol, ha nem vigasztaljátok meg, akkor a sátán zsákmánya lesz. Így mondja, egészen egyértelmű ezek a szavak, akinek pedig megbocsátotok valamit, én is csatlakozom, mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, térettetek tettem a Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a sátán. Az egyik angol fordítás igen érdekes képpel adja vissza ezt az összetett görög szót, ami itt szerepel. Így hangzik angolul, out with, akik tudnak angolul, tudják, mit jelent a with szó, ez okosságot jelent. Túljár az eszén. Azt mondja az apostol, vigyázzatok, nehogy a sátán túljárjon az eszeteken, és hogy szokott túljárni az eszünkön? Elhiteti velünk, hogy mi vagyunk a legokosabbak. Ez a nagy csel. Hát én itt már kismertem mindent. Én már ismerem az emberi lélek törvényszerűségeit, működéseit. Győznöm is kell, önmagamért győznöm is kell, megvannak hozzá módszerek. Vigyázzatok, a sátán elliteti veletek, hogy egy-egy adott ügyben ti vagytok a legokosabbak, és rászed benneteket, túljár az eszeteken. De idézek egy másik angol fordítás is, kedves testvérek, mert sokféleképpen lehet ezt a szép szót, vagy különös szót, vagy nehéz szót fordítani. Ez a szó így hangzik, hogy outsmart. A smartit, a csokit, a cukrot mindenki ismeri. A smart szó időnként jelenti a stréber, de leginkább azt, hogy olyan édes. Mondják egy diáklányra, hogy smart, hát édes, csillogó, tüsténkedő, kedves, mi stribernek szoktuk nevezni. És azt mondja Pál, vigyázzatok, Mert azt hiszitek, hogy a magatok igazsága keresésében, a győzelem vágyban találjátok meg az élet édességét, halálosan keserű lesz az. Nehogy rászedjen benneteket. Hogyan és miért? Sokszor nem is tudjuk, csak azt, hogy csapdában vagyunk. Az egyes ember, én, a nagy ego, aki önmaga korának is fogja, elvárja, mert úgy gondolja, hogy így természetes, hogy a Krisztus népe azért gyülekezzen egybe, azért gyakorolja a vallását, azért ápolja a közösséget, mert az nekem kell. A döntőtétel, kedves testvérek, az, hogy Krisztus népe, bármilyen furcsa is a Krisztus népe, nem azért szerveződik meg, nem azért van itt a világon, nem azért tart ki, nem azért gyakoroljuk a vallásunkat, nem azért építünk templomot, nem azért írunk énekeket, nem azért tartunk Isten tiszteletet, mert én, vagy te, vagy te, vagy te, vagy bárkit közülünk, neki a középpontba kell kerülnie. Krisztus van a középpontban. Krisztusért gyülekezünk egybe. Krisztusért vagyunk itt. Azért a Krisztusért, aki azt a csodálatos isteni titkot napvilágra hozta, életbe léptette, szent lelke által hatékonyan működteti, hogy van megbánás életre is. Krisztus nélkül, kedves testvérek, a megbánás halára van, keserűségre van, bánatra van, sértődése van, meghasadása van, robbantása van, háborúságra van, mire másra? Krisztus nélkül, kedves testvérek, csak lánctartozás van. Az építőiparból mindenki ismer ezt a fogalmat, amikor a fővállalkozó elvállal egy munkát, aztán megbíz egy alvállalkozót, az megint egy alvállalkozót, meg szereznek embereket, és akkor valahol elindul, hogy nem fizetik ki a teljes bért. És akkor az alvállalkozó sem fizeti ki az egészet, meg az sem fizeti ki az egészet, és egyszer csak azt veszük észre, hogy mindenki tartozik mindenkinek. Van egy nagy körbetartozás, van egy nagy lánctartozás, aminek minden esetben csőd a vége. Minden esetben az a vége, hogy senki nem járt jól, mindenki tartozik mindenkinek, és semmi nem történt, csak rossz. Amíg Krisztus be nem lép, és Isten elé le nem teszi minden bűnünk adósságának az árát, és meg nem fizet, és meg nem nyerjük Krisztus által a bűneinkre, vétkeinkre a bocsánatot, addig a sérelmeknek és sértéseknek, megbántásoknak és megbántódásoknak egy szörnyű halmazában élünk, minuszokban, folyamatosan. És hiába akarod elvenni a másiktól a neked járó igazat, hiába bezzegeled körbe a világot, és bizonygatod mindenkinek, hogy neked azért mégis nettó-bruttó adózás után egy nyereséggel kellene ebből kijönni, te magad is hozzájárulsz a vétkeknek, a sértéseknek, a bántásoknak ehhez a szörnyű halmazához. Ez az az outwit. Ez az a túljár az eszeden. Ez az az outsmart, amikor az édesből keserű lesz, a győzelemből vereség lesz, a diadalból kudarc, a közösségből semmi, az egyes emberből pedig pejva, amit elfúj a szél. Gyakoroljatok iránta szeretetet, mondja az apostol, és vigasztaljátok meg, mert én is megbocsátottam ti érettetek Krisztus színe előtt. Krisztus színe előtt. Vigyetek oda Krisztus színe elé mindent. Imádságban, elmélkedésben, megbántottságban, keserűségben, szomorúságban, haragban, dühösködésben. Még ma ne menjen le a nap a ti haragotokon. És idézzétek föl szívetekben is Mit jelent az, amikor azt mondjuk, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk azoknak vétkeit, akik ellenünk vétkeztek. Vagy Lukáccsal szólva, engedd el a mi adósságainkat, miképpen mi is elengedjük azok adósságát, akik nekünk tartoznak. Jó szóval, bocsánatkéréssel, gesztussal, figyelmességgel, emberséggel, és ki tudja még mivel. Lám, kedves testvérek, azt hittük, hogy egy régi civakodásba lapozunk bele, és megcsodálhatjuk, hogy az apostol milyen bölcsen rendezi ezt el, milyen nagyvonalú. Igen, az is, a civakodás is régi volt, és mégis örökérvényű és szüntelenül igaz, csak Krisztusban, csak Krisztus előtt, csak az ő felszabadító irgalma által lehetséges egyes embernek és közösségnek, közösségben és benne minden tagnak a szeretet útján megmaradni Krisztus Isten dicsőségére és egymás javára élni. Adja meg nekünk Isten szent lelke erre a bátorságot és a bölcsességet. Ámen. Feleljünk, kedves testvérek, Isten igéjére 370. dicséretünk harmadik versének éneklésével. 370. dicséretünk harmadik versét énekeljük, te szentségnek új világa. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, köszönjük, hogy kegyelmesen fogadsz bennünket, kegyelmet királyi székéhez. Bár nincs érdemünk, amit számításba lehetne venni, nekünk tulajdonítod Krisztus igazságát, szentségét, ártatlanságát, engedelmességét, bűnökért meghozott áldozatát, és ő általa, ő benne bátran jöhetünk hozzád. Annyi vétek, annyi megbántás, annyi megbántódás, annyi harag és viszály terhel bennünket, hogy már-már összeroskodunk alatta. De igéd erejében bátran mondjuk, nem szeretnénk, ha igazunk lenne, azt szeretnénk, ha mindig mindenben neked lenne igazad, mert te igaz vagy és igazmondó, hűséges és szent. Újíts meg bennünket, mennyei Atyánk, Krisztus gyermekségre, szeretetben való életre, kölcsönös megengedésre, hogy lehessünk Mesterünk igaz tanítványai, hűséges követői. Köszönjük, Urunk, hogy háladással jöhetünk hozzád nehéz és súlyos kéréseinkkel is. Hálát adva sok-sok gyógyításodért, kegyelmedért, kérünk most, Urunk, a járvány idején, óvd meg bennünket bajtól, betegségtől, óvd meg környezetünket, országunkat és a világ népeit, tartóztasd fel és szüntesd meg ezt a rosszat, ajándékozz nekünk vissza életünk méltóságát, szabadságát és szépségét. Könyörgünk a gyógyítókért, orvosokért, ápolókért, mentősökért. Könyörgünk a döntéshozókért, akik sokszor lehetetlen helyzetben kell, érettünk intézkedjenek, adj nekik bölcsességet. Könyörgünk a betegekért, Urunk, gyógyítsd őket és hozd őket közénk vissza. És mindannyiunkért, akik szorongunk és félünk, nyugtalanok és türelmetlenek vagyunk, add, hogy békességben hordozzuk a korlátokat, és reménységben várjuk a szabadulást. Könyörgünk, Urunk, a világ népeiért, hogy bár e veszedelem szorongat mindannyiunkat, sokak szíve mégsem változik, könyörgünk a háborúban állókért, hogy béküljenek meg, könyörgünk a másokat elnyomókért, hogy engesztelődjenek meg, könyörgünk a szívükben gyűlöletet forgatókért, hogy találjanak irgalmatban békességet és új életet, mi magunkért és itt, gyülekezetünkért, egész egyházunkért, különösen azokért a keresztényekért szerte a világon, akiket Jézus Krisztus miatt üldöznek, óvd és őrizd meg őket. Add, Atyánk, hogy igéd áldott magvetés legyen szívünkbe, hogy ne csak hallgatói, hanem megcselekvői és lehessünk igédnek, betöltve mindazt, amire hívtál, mikor gyermekeddé fogadtál bennünket. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Kérlek, testvérek, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, mint Isten tiszteletünk részét. Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Templomunk építése folyamatban van, minden héten valami kis változás látszik. Kérem és buzdítom és gyülekezetünk tagjait, hogy amikor adományaikat elkészítik, gondoljanak erre is. Ma kereszteltük gyülekezetünkben Ács Emma Zselykét, Ács Benedek és Németi Margit első gyermekét, és Törő Lilit, Törő Olivér és Piros Csilla első gyermekét. Isten áldja meg a megkeresztelt gyermekeket, szüleiket és egész családjukat. Kedves testvérek, mindaddig, amíg a járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések fennállnak, és remélve, hogy további korlátozások nem lépnek életbe, vasárnaponként két istentiszteletet tartunk, reggel 8-kor és délelőtt 10 órakor. Ugyanakkor a hétközi alkalmainkat egyelőre szüneteltetjük, remélve, hogy amikor már kisebb közösségben együtt lehetünk, akkor ezek az alkalmak is újra indulnak. A konfirmációi előkészítés elindult, hirdetem mindenkinek, fiataloknak és felnőtteknek is, még be lehet kapcsolódni, az érdeklődőket kérjük a lelkészi hivatalban jelentkezzenek. Hirdetem, kedves testvérek, hogy éppen a járványügyi helyzet miatt szokásos október 23-i istentiszteletünket most nem tartjuk meg. Tudomásom szerint a nagy állami ünnepségek is elmaradnak, vagy korlátozások között mennek majd végbe. Buzdítok mindenkit, hogy maga módján, családja körében, csendes elmélkedésben emlékezzen meg majd október 23-áról, az 1956-os magyar forradalomról. És legvégül hadd kérjek mindenkit, hogy az előírásokat lehetőség szerint tartsa be, hordjon mindenki maszkot, tartsa be a másfél méteres érintkezési távolságot, lehetőség szerint használjon minél gyakrabban kézfertőtlenítőt, és csak a legszükségesebb esetben látogasson közösségben. Imádkozunk mindazokért, akikről értesültünk, hogy betegek lettek, elkapták, különösen azokért, akik kórházba kerültek, netalán lélegeztetőgépen vagyunk. Együtt mindannyian fohászkodjunk a szabadítás Istenéhez, hogy távoztassa el tőlünk a rosszat. Kedves testvérek, most istentiszteletünk végén először a 462. dicséretet énekeljük, mint három versét, utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt, ezután vesszük Isten áldását. A kivonulás rendje a megszokott, először a karzat alatt ülőket kérjük, hogy hagyják el a templomteret, utána a templom bal oldalán ülők, majd a jobb oldalt ülők távozhatnak. A kivonuló ének a 25. zsoltár lesz. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyaistennek szeretete, és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek, most és minden időben. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk. Testvérek, foglaljatok helyet, és a 25. Zsoltárt énekeljük kivonulóra.